Deák András György, a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, témánk Oroszország Vlagyimir Putyin csütörtöki budapesti látogatása apropóján, egyebek mellett lesz majd szó nem sokára az amerikai és orosz viszonyról is, tehát ez is nyilván egy apropója mostani beszélgetésünknek. Nézzük Oroszország szempontjából egy picit ezt az egész helyzetet, ugye eddig alapvetően Magyarország és az Unió szempontjából vizsgáltuk. Mettől meddig terjed ma az orosz érdekszféra? Ezt meg lehet-e határozni? Világosan, pontosan, exakt módon?
Hát egyre kevésbé szerintem. Tehát, az biztos, hogy a posztszovjet térségre továbbra is ez a vörös vonal logika jellemző. Tehát csak ők és senki más. Mondjuk ez sem feltétlenül igaz, hisz Közép-Ázsiában láthattuk azt, hogy a kínaiak van egy nagyon komoly térnyelése, adott esetben különben egészen brutális. Tehát ugye a türkmen gázexport révén a Türkmenisztán kereskedelmének ma már 3/4 Kínával zajlik. Tehát lényegében egy ilyen kínai periféria lett, és Oroszország tekintetben még nem hangoskodott. Ez egy kicsit bonyolultabb, de mondjuk azt, hogy ezek a nyugati fák, volt fák tagállamok, Ukrajna, Belarus, ez egy ilyen érzékeny történet, és az európai rendszerben ez megvan. Most ezen túlmenően azáltal, hogy mondjuk részben ugye Putyin egyre kevésbé foglalkozik gazdasági és társadalmi kérdésekkel, és egyre inkább külpolitikában látom én őt aktívnak. Tehát láthatóan ezt ambicionálja. Láthatóan a társadalmi legitimációját egyre inkább külpolitikai sikerek révén véri elérni, mint hogy mondjuk jóléti legitimációt nem igazán tud már nyújtani ez a rezsim. Ezért egyre nehezebb megmondani azt, hogy pontosan mit is akar külpolitikában Oroszország. Jól láthatóan ellépett attól, amit mondjuk még a 2000-es években is mondott, hogy ők tulajdonképpen a 45 utáni világrendet akarják valamiképpen modernizálni, és valamiféle nemzetközi rendet akarnak felállítani, amiben nyilván ők lennének az egyik pólus, de mégis. Ez szerintem ezzel leszámoltak legkésőbb az ukrán a Krím annexióján. Tehát az egy olyan jelzés volt, hogy mindent lehet, az erősebb kutya mondja ki a törvényeket. Tehát innentől kezdve nagyon nehéz megmondani, hogy mi is az a vízió, amiben Oroszország gondolkodik, hogy mi lenne az a világkép, amit ők szeretnének elérni. Én is ide sorolom azt, hogy teljesen váratlanul megjelentek Szíriában, ami most lehet azt mondani persze, hogy ez egy ilyen operett hadjárat, és ott megjelentek, de hát mégiscsak egy komoly erőként megjelentek egy olyan területen, ahol persze ott voltak, de senki nem gondolta volna, hogy katonailag masszívan beavatkoznak egy polgárháborúba. Beavatkoznak. És összehoztak hozzá egy nemzetközi koalíciót. Tehát, hogy ez szerintem az egyik ilyen nagy kérdés, hogy akkor pontosan ez az új orosz külpolitika, hol húzza meg a határokat, mi fontos neki, mi nem fontos neki, hol lehet vele egyességeket kötni. És a tekintetben ugye nehéz megmondani azt is, hogy Kelet-Közép-Európa hol van ebben a rendszerben.
Ez lett volna a következő kérdés, hogy ugye azt mondta, hogy nyilván vannak értelemszerű részei ennek az orosz érdekszférának, hogy mondjuk a visegrádi államok, Kelet-Közép-Európa, az vajon hová tartozik?
Nem, nagyon nehéz megmondani ezt a dolgot. Tehát, hogy volt egy masszív félelem attól, amikor ezek az országok csatlakoztak a NATO-hoz és az EU-hoz az orosz külpolitikában, hogy ezek ilyen atlantista, Amerika barát államok lesznek. Most ez láthatóan nem következik be. Tehát ma már azt lehet mondani, hogy vannak a lengyelek, meg a baltiak, akik mondjuk, hogy ilyen orosz ellenesek, és a tekintetben rángatják a nyugati, hogy is mondjam, szövetségek szekerét, de hát az összes többi, a csehek, a szlovákok, magyarok, ugye a balkáni államok, de szintén teljesen más gondolnak erről. Most, hogy ez, tehát azt lehet mondani, hogy a küldetés teljesítve. Na most, hogy ezen túlmenően van-e egy olyan elképzelés, hogy akkor mégiscsak ide valahogy vissza tudunk térni, így vagy úgy, vagy ezek az országok használhatóak adott esetben a nacionalizmusaik, a szuverenitás igényeik révén arra, hogy gyengítsék az EU-t, vagy hogyha mondjuk az amerikai külpolitika a mostani trumpista forgatókönyvek mellett egyfajta izolációba süllyed, akkor már ők sem lesznek érdekesek, nem lehet megmondani. Tehát én nem igazán látom ezt a helyet. Ugye két veszélyt látok, az egyik az, hogy Ugye mindig abból kell kiindulni, hogy vajon mit gondolnak Moszkvában ezekről az országokról. Tehát, hogyha mi úgy gondolkodunk róluk, hogy együttműködünk velük, ők meg úgy gondolkodnak rólunk, hogy investáltunk ezekbe az országokba és a jó kapcsolatokba, könnyen gondolhatják azt, hogy hát egy befektetésnek bizony-bizony előbb-utóbb meg kell, hogy teremjen a gyümölcse. Tehát gondolhatják azt, hogy majd egy kicsit, amikor már kellően, is mondjam, behálóztuk ezt az országot, akkor megpróbálok a korábbinál komolyabb feltételek és követelmények elé támasztani. Ez benne van ebben a fajta ilyen befolyási zóna logikában. Bulgária volt egy klasszikus példa, ami aláért egy nukleáris erőmű szerződést, és aztán 640 millió dollárjába került, hogy megszabaduljon tőlem, mondjuk ugye az bulgár GDP-nek azt hiszem több mint 1%-a. Tehát, hogy simán előfordulhatnak ebből olyan konfliktusok, olyan miszpercepciók, amelyek mondjuk az együttműködést nehezítik, illetve megvan az a logika, hogyha nincs ott senki, akkor én vagyok ott. Tehát, hogyha az amerikaiak nincsenek benne, ha németek mondjuk a választásokkal vannak elfoglalva, és nem annyira erősek, akkor ez az enyém, akkor én majd elviszem.
Hogyha megpróbáljuk megérteni Vlagyimir Putyin külpolitikai lépéseit, akkor ön szerint ezek a lépések inkább belpolitikai irányultságúak, tehát alapvetően inkább a saját választóinak szólnak, vagy mondjuk a korábbi nagyhatalmi státusz fenntartásáról szólnak ezek a lépések?
Azt hiszem, hogy is. Tehát Putyin önmagában nem igazán ambíció, mint már nem tettem volna, nem igazán ambíciónál ezeket a belső kérdéseket, és a tekintetben ő ezeket tudja szállítani az országnak. Tehát a 2011-12-es választási hadjárat idején, ami ugye Putyin egy ilyen diadalmenetként képzelt el, hogy ő most visszatér az elnöki székre, a miniszterelnöki székből, és rendkívül kellemetlenül érintette őt, hogy a városi középosztály kivonult a utcára tüntetni ellene, és bizonyos keserű visszatérésé vált. Ugye két darab ponton változtattak a kampányon. Az egyik mondjuk a populizmusba való elhajlás volt, és sokkal több pénzt ígért, a másik pedig, hogy a külpolitikai retorikát rendkívül megnyomták. Tehát, hogy van egy belpolitikai legitimációja is, de Putyin külpolitikailag szeretné legitimálni a saját hatalmát. Már egyrészt ez működik, másrészt őt inkább ez ambicionálja.
Korábbi nagyhatalmi státuszt említettem, ami lehet, hogy hiba. Oroszország nagyhatalom? Tehát igen. Kína, Amerika, Oroszország?
Hát mondjuk bővítsük a kört, mert ez így rosszul mutatna. Tehát hogyha ha csak három országra szűkítettenénk le, de én úgy gondolom, hogy nagy hatalom. Hát
kik vannak abban a klubban akkor, ahol Oroszország játszik?
Hát tehát mindenképpen oda rakni tám Németországot. Ugye nem csak a gazdaság számít, hanem általában azért a gazdaságilag ugye Oroszország nem egy túl nagy ország. Tehát a világ GDP-nek mondjuk egy olyan 2%-át adja. Nem túl feltűnő, a világkereskedelemben való részvétele szintén hasonló mértékű. Tehát, hogy ebben a történetben nem túlságosan látható, de hát ott van a világ nukleáris erőinek a fele, mégiscsak egy 150 milliós ország, akárhogy nézzük, hadserege van, és hát politikai kapcsolatrendszere van. Viszonylag kiterjedt. Tehát, hogy Németországot nyilvánvalóan oda sorolnám, Indiát ebbe a körbe kell sorolni, azok az országok, amelyek adott esetben külpolitikailag nem annyira aktívak, de mégis valamennyire megjelennek, Nagy-Britannia. Benne van mondjuk az, hogy már a top 5-ben is, de a top 10-ben mindenképpen.
Beszéljünk az amerikai-orosz viszonyról, hiszen az elmúlt hetekben ez volt talán a legfontosabb, az egyik legfontosabb témája a nemzetközi sajtónak is. Mennyire fontos az Putyinnak, hogy milyen viszonyban lesz az új amerikai adminisztrációval?
Szerintem meghatározó. Tehát bár ez a gazdasági kapcsolatokból nem adódna, de ami mondjuk látványosabb dolog a posztszovjet térségben történik, és ha megnézzük, hogy körülbelül mi az orosz retorika ebben a vonatkozásban, akkor látni, hogy körülbelül úgy fogja föl az orosz elit, hogy itt lényegében az amerikai demokrácia export ellen küzdenek a posztszovjet térségben, meg a világban általában. És ez szerintem a tekintetben mondjuk valahol 2007-ben volt az átmenet. Tehát a müncheni beszéd volt a tekintetben a fordulat kezdete. Onnantól kezdve láthatóan az első számú fenyegetések egyikével vált, hogy valamiféle ilyen demokratikus átmenet, akár a posztszovjet térségben, akár Oroszországban kibontakozza. Tehát én az amerikai szállat azt meghatározónak tartom ebben a történetben, és a tekintetben, hogy is mondjam, végül is az oroszoknak egy nagy megnyugvást hoz az, hogy nem Hillary Clinton lett az elnök, aki legalábbis szóban rendkívüli mértékben támogatta ezt a fajta értékalapú politikát. Azt a más kérdés, hogy milyen eszközöket tudott volna hozzátenni, és az pedig külön siker, hogy egy Donald Trump lett az elnök, aki pedig tagadja ennek a legitim voltát. Nyilvánvalóan ő úgy látja, hogy ez egy fölösleges dolog.
Számára egyébként mennyire fontos, hogy milyen viszonyban lesz Oroszországgal?
Szerintem, hát hogyha azt nézzük, hogy pontosan nem tudjuk, hogy Donald Trump mit akar, és még, azt még végképp nem tudjuk, hogy mit fog elérni, főleg ugye az Oroszország politikában. Tehát hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a kongresszusban a kongresszus masszívan orosz ellenes továbbra is. Tehát amihez a kongresszus jóváhagyása került az oroszoknak, elég rossz esélyeik vannak, de a végrehajtó hatalom is megosztott. De azt a három dolgot, amit látunk, nevezetesen az, hogy lenne egyfajta izolacionizmus, Amerika visszavonulna, és lényegében csak ugye a terror ellenes harcra koncentrálna a nemzetközi politikában. Egy sokkal gazdaságcentrikusabb politika lenne egy masszív protekcionizmussal, illetve hogy ezeket a régi fajta szövetségeket oldaná Donald Trump, erre lehet valami ilyesmire lehet számítani. Ez egy elég ambivalens kép Oroszország számára. Tehát ami mondjuk a demokráciaépítéstől való visszavonulást illeti, és a terror ellenes harcot, ez zenefüleiknek. Tehát, hogy ezt régóta javasolták. Lényegében ugye a 2001. szeptemberi terrorakció kapcsán ez volt a közvetlen orosz ajánlat, amire Putyin úgy remélte, hogy fel tud építeni egyfajta ilyen orosz-amerikai tengerit. Most ezen túlmenően, illetve még ugye ide sorolható, hogy a régi szövetségési kapcsolatokat lazítják, ez nyilvánvalóan lehetőségeket nyit neki, főleg Európában és NATO-ban. Most ezen túlmenően viszont azt lehet mondani, hogy egy ilyen kivonulóbb Amerika a nemzetközi ügyekből, az rejt kockázatokat Oroszország számára is. Tehát az azt jelenti, hogy az a fajta nemzetközi rendszer, ami most működött, hogy ezért az amerikaiak mind lehetett bízni, hogy azért, hogyha valahol nagyon rosszul mennek a dolgok, akkor oda csördítenek, ennek akkor vége. Tehát akkor mindenki a saját, akkor ez a több csendőr szerep lehet egyfajta alternatíva. Ez önmagában egyfajta, hogy is mondjam, fenyegetéseket rejt. Tehát akkor nem lehet Amerikára számítani Közép-Ázsiában, hogyha valamiféle iszlamista fenyegetés jön, nem lehet majd a csecsenek ellen számítani, de azt fogják mondani, hogy ez a ti problémátok, mi nem vagyunk ott érdekeltek. Tehát ez egy nagyon komoly dolog, és hát a gazdaságközpontossággal is az a baj, hogy lényegében nincsen orosz-amerikai gazdasági kapcsolat. Tehát itt nincs. Energiabefektetések tekintetében van valami, de például kereskedelemi szinten kimutathatatlan a reláció. Tehát, hogy azt fogják mondani Amerikában, hogy hát az oroszok kevesebb, mint 1% az amerikai exportnak megy Oroszországba. Miért lenne fontos? Tehát ez egy biztonságpolitikai kapcsolat, amiben, hogyha Amerika nem érdekelt, akkor Oroszország se lesz annyira fontos. Tehát, hogy én óvatosan bánnék, nyilván röviden van a megkönnyebbülés az, ami dominálja az orosz politikát, de hogyha hosszabb távon tényleg egy ilyen útra megy az Egyesült Államok, az komoly kockázatokat rejthet Oroszország számára is.
Mi lehet Kína szerepe ebben? Értem, hogy azt mondta, hogy nyilván többen vannak ebben a klubban, de hát azért mégiscsak ez nyilván egy fontos kérdés. És egyáltalán Kína hol léphet majd be? Egyelőre nem nagyon látni, hogy Kína mit gondol erről a hármas vagy kettős viszonyról.
Szerintem nincs, ez a hármas, ez tulajdonképpen ez nem létezik.
Vagy Kínának ez nem fontos?
Az a helyzet. De Kínának, de Amerika bizonyára fontos valahol, mint egy gazdasági partner, illetve hát továbbra is azért egy ilyen fő faktor abban, hogy irányítsák a kapcsolatokat. De mondjuk az oroszok a kínai vízióban majdnem, hogy láthatatlanak. Nem tudom. Amit nekem ugye általában a kínai kollégák mondanak, mindig bajban vannak, hogyha azt kérdezem tőlük, hogy de mit gondolnak az oroszokról, általában nem gondolnak túl sokat, semmit. Tehát, hogy persze egyfajta energiabeszerzés jó, szempontjából jó, meg hogy nagy testvér, de nem fenyegetés, nem barát, valamennyire egy üzleti partner. Igazából igazából nem egy olyan meghitt bizalmi kapcsolat az orosz-kínai, amiből valamiféle alternatív világrendszert le lehetne vezetni. Jól megmutatkozott ez különben akkor, amikor például az oroszok ugye a krími annexió elismertetését próbálták kérni Pekingben. Hát teljesen abszurd kérés volt, tehát hogy nem is tudom, hogy mire gondoltak egy olyan ország, amely ugye elcsatolt, hogy is mondjam, állandó vitában van azzal a tekintetben, hogy Tajvan vajon független része, vagy Kína része. Nem is tudom, hogy mire számítottak ebben a vonatkozásban Moszkvában. Tehát azt kell mondani, hogy az orosz-kínai viszony annak ellenére, hogy a térképre nézünk, hogy látunk két nagy országot, meg hogyha mondjuk ezeket a kétoldalú találkozókat nézzük, amelyek rendkívül hangzatos célokat fogalmaznak meg, általában ugye valamiféle alternatívát próbálnak az amerikai világrend ellen fölvetni, hogyha emögött megnézzük, hogy mekkora kereskedelmi forgalom van, hogy tulajdonképpen mik azok a konkrét ügyek, amelyekben egyetértenek, és hogyan szavaznak az ENSZ-ben, akkor azt lehet látni, hogy ennek semmiféle ilyen igazi fundamentuma nincs. Ez egy fikció. Én úgy gondolom, hogy az oroszok is, meg a kínaiak is külön-külön tartanak kapcsolatot az Egyesült Államokkal. Nem hiszem, hogy akár hogy egy csoportba tartoznának, akár hogy együtt lépnének föl a Washington ellen.
Azt hiszem, hogy visszaértünk Európába, mert ugye az imént arról beszélt, hogy Amerika ahogy bezárkózik, ez nyilván egyrészt magára hagyhatja Oroszországot bizonyos térségekben, például akár Európában is. Hiszen ugye Európában van egy komoly félelem, hogy az új adminisztráció Amerikában talán nem tartja majd annyira fontosnak az amerikai-európai uniós viszonyt, és hogyha Kínának sem fontos annyira Oroszország, akkor gyakorlatilag ami igazán fontos lesz számunkra, az az orosz-európai viszony. Ezért mondtam, hogy visszaértünk a beszélgetésünk
végére. Hát nyilvánvalóan, tehát hogyha, amíg mindig mondom, hogy nem tudjuk, hogy pontosan az Egyesült Államok mit akar, de hát nekünk ebben az arénában kell ezt végig gondolni. Na most ugye, ami az európai-orosz viszont illeti, ez egy ilyen folyamatosan hanyatló történet. Tehát, hogy volt egy valami csúcspontja ott valószínűleg a 2000-es évek elején, amikor úgy tűnt, hogy Oroszország valamiképpen föl tud zárkózni Európához, még egy ilyen különleges szerepkörben is, és mindig azt hittük, hogy hát csak egy ilyen átmeneti hanyatlás. Lényegében mindenfajta integratív logika véget ért valamikor szerintem a 2010-es évek elején, tehát, hogy az a vízió, hogy itt valami közeledés lesz a felek között, ez elhalt, és ma már ott tartunk, hogy a normál politikai párbeszéd intézményesen működik. Tehát miközben van egy viszonylag jelentős gazdasági, kulturális, turisztikai egyéb együttműködés a felek között, de úgy látszik, hogy ez inkább kényelmetlen már a felek számára, mintsem örvendetes tény lenne. És a tekintetben van egy elfordulás, hát főleg ugye az orosz oldalon azt lehet látni, hogy az uniós kereskedelem, a befektetések állománya már a válság előtt is jócskán hanyatlott. Tehát, hogy volt egyfajta diverzifikációja a gazdaságnak. Tehát, hogy orosz szempontból kicsit úgy tekintenek erre az európai történetre, hogy hát igen, az európaiak még fontosak, még ott van Európa ebben a történetben, de már integrálódni nem akarunk, már konfliktusaink vannak vele, már gazdaságilag egyre kevésbé fontosak, más piacokra lépünk be, a távol-keletre lépünk be, tehát, hogy Európa Európa sajnos azt kell mondjam, hogy Oroszország szempontjából egyre kevésbé alkuképes, mert rendkívül problémás, kiismerhetetlen, megosztott, fragmentált, és közben még csökken is a jelentősége egy csomó konkrét mutatott tekintetében. Például import oldalon egészen drámai a csökkenés, tehát az orosz import a 14-es válság előtt az orosz importban az APEC, tehát ez a távol-keleti csendes-óceáni régió majdnem, hogy beérte az Európai Uniót, egy 10% pontos különbségre szűkült. Az Európai Uniónak, ha jól emlékszem, akkor volt 42, az APEC-nek 34% az orosz importban. És az export vonatkozásában is, ugye ahogy indult, ahogy épültek ki a olaj- és gázvezetékek, azt lehet számítani, hogy körülbelül ez a távol-keleti csendes-óceáni térség, ez körülbelül be fogja élni az európai exportot egy olyan 10-15 éven belül.
Érintettük már, de akkor egy picit beszéljünk a Moszkva-Berlin viszonyról, hiszen ugye említett, hogy ebben a klubban nyilván ott van Anglia is, ami ugye Európai Unió szempontból lassan majd nem lesz annyira fontos. Mennyire lényeges az, hogy hogyan alakul Oroszország és Németország viszony? Ezt azért is kérdezem, mert újra és újra felmerül annak a lehetősége, vagy az értelmezés, hogy ez mindig is egy ilyen, tulajdonképpen nagyon szoros és egy kicsit ilyen misztikus kapcsolat volt Moszkva és Berlin között. Ön szerint mennyire fontos és meghatározó ez?
Szerintem meghatározó.
És mennyire az a
meghatározó? Hát ha már az se lenne meghatározó, akkor bajba lennénk. Tehát nyilvánvaló az, hogy Európáért kimondatlanul, és az európai orosz politikáért kimondatlanul, de Merkel viszi a legnagyobb felelősséget. Tehát ő, és ez a szankciós rezsim működtetésében is lényegében magára vette ezt a terhet. Tehát számára lenne a legnagyobb presztízsveszteség, ha ez akarata ellenére esne szét. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy mondjuk a helyzet kulcsa, mindent sokkal könnyebb lenne elintézni német-orosz viszonylatban. Főleg ugye a konfliktusos kérdéseket, mint így hátulról bemenni a görögökön meg a magyarokon keresztül. De hát az a helyzet, hogy Merkel számára presztízs kérdéssé vált az ukrán ügy. Ebből nem fog tudni kijönni, legalábbis idén nem, amíg a választások tartanak. Tehát, hogy jó összántából biztosan nem. Hát úgy gondolom, hogy ebből a szempontból ez az év az el van veszve. Itt vagy a külső tényezők fognak úgy megváltozni, teszem azt, a Trump ugye feloldja a szankciókat, és mondjuk más kisebb európai tagállamok neki mennek ennek a rendszernek Európában, vagy ennek az érdemű megtárgyalását valamikor ugye a jövő év, vagy az idei év vége fele lehet elkezdeni Oroszország és Németország között. De Merkelnek ez a rendszer, ez fontos lesz. E tekintetben én most az elkövetkezendő 9 hónapban nem várok orosz-német vonatkozásban semmilyen változást, és akkor meglátjuk, hogy a választásokon ki nyer.
Deák András György, a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm én is veled.
A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő működött közre, az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Klava Erihárt. Minden jót, viszont hallásra!